Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Örülök, hogy ma is eljöttek. A nagybőti idő a hazatérésünk ideje. Vár bennünket az Isten, mert azt akarja, hogy mindenki otthon legyen. És úgy tűnik, hogy az ember a helyét csak az Isten közelében találhatja meg. Ha távol van az Istentől, azt gondolja, hogy a maga útját járja, igazából elveszett. Isten hozta a testvéreket, ünnepelünk. Nem csak azért, mert letár-e vasárnapja az a nagybőti negyedik vasárnap, hanem egyáltalán Isten ünnepelni hív bennünket, azért, hogy otthonra találjunk, azért is, hogy ebben a kis közösségben otthon legyen mindenki, és mindenkinek a lelkére kellene venni azt, hogy aki ide belép, az valóban megtalálja a helyét a másik ember mellett, éppen amellett, aki mellé leül, vagy aki mellett éppen áll. Ha ez sikerül, akkor ünnepelhetünk. Másfajta ünnep ez, mint egy bankett, másfajta ünnep ez, mint egy névnap, vagy születésnapi ünnep, vagy munkahelyi összejövetel fehér asztalnál, csak egyet ne felejtsünk el. Az Isten szívében a harag és a büntetés átalakul. Egy ilyen Isten közelében valóban lehet ünnepelni. Tartsunk bűnbánatot.
Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint Sion hegye, nem rendül az meg mindörökké, ki Jeruzsálemben lakik.
Az Úr legyen veletek.
És a felettetek.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok is az írás tudók méltatlankodtak miatta. Ez szóba áll a bűnösökkel, sőt, eszik is velük, mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, és ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt. Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben, mondta, én meg itt éhen halok. Fölkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, csak béreseit közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyához. Atya már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez. Az atya odaszólt a szolgáknak, hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjáról, és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, hisz fiam halott volt, és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt, felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atya kijött, és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyának. Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödőjét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál le neki. Ő erre azt mondta, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. Te most úgy illett, hogy vígadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt, és most életre kelt. Elveszett és újra megkerült. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, e fölé a vasárnap fölé ezt a mondatot szeretném kiírni, és szeretném mindenkinek a szívébe is jó mélyen belevésni. Isten szívében a harag kialszik, a büntetés pedig megbocsátásra változik. Ez az én üzenetem mindenki számára ezen a vasárnapon. Azt mondottam a Szentmise bevezetőjében, hogy a nagybőti idő a hazatérésnek az ideje, a mi helyünk pedig az Isten szívében van. És akkor vagyunk az Isten szívében, ha ez az igazság, amit előbb hangsúlyoztam, ami mindennapjaink igazságává lesz. Arról hallottunk, hogy az írástudók és farizeusok megbotránkoztak Jézuson. Már többször is megtették. Akkor, amikor elkezdte megváltó munkáját, akkor egyszerűen azt szegezték neki, ki vagy te? Aztán jöhet-e valami jó Názáretből? Nem, de Józsefnek a fia. Itt élnek a rokonai is. És hát ő is ott élt 30 éven keresztül közöttük. Honnan veszi azt, amit mond? A vámosok és bűnösök barátja, mondták a kritikusai, sőt, együtt eszik velük, együtt ünnepel velük. És aztán Jézus, aki még ezekért, a farizeusokért és vámosokért is, Isten előtt, az Atya előtt érez felelősséget, arra gondol, hogy ők is bele kellene, hogy tartozzanak az ünnepi közösségbe, az ünneplő sokaságba. Mert Jézus azért jött, hogy mindenkit meghívjon az Istenhez, mert Isten azt akarja, hogy mindenki ünnepeljen vele. Azt pedig azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy ünnepelni valóban csak örömben, boldogságban lehet. Ezt pedig valamiképpen mindenkinek meg kell szerezni. Ez csak úgy nem hullik az ember ölébe. Az örömnek, a boldogságnak ára van. Talán éppen az az ára, hogy a harag megszűnjön a mi szívünkben, talán éppen az az ára, hogy a büntetés helyett a megbocsátás gondolataival foglalkozzunk. Minden esetre Jézus, aki a halálára készül, úton van Jeruzsálem felé, ezen az úton nagyon fontos igazságokat mond, többek között éppen az ő kritikusainak, és elmond három példabeszédet, a három közül az egyik az, amit ma hallottunk. Nagyon érdekes, hogy a Szentírás magyarázók nagyon sokat foglalkoznak ezzel a példabeszéddel, nem véletlenül. Hiszen azt hiszem, hogy talán a legfontosabb az üzenete ennek a példabeszédnek, hiszen az Istenről szól, mégpedig olyan szövegösszefüggésben beszél Jézus az Istenről, mint talán még soha. És pontosan ezért oly nagyon fontos, mert meg akarja ismertetni az emberekkel az Istent, aki atya, aki azt akarja, hogy mi egy nagy család legyünk, azt akarja, hogy mi emberek egymással összetartozzunk. Mindenki erről beszél egyébként. Csak hogy közben az emberek arra már nem gondolnak, amit megfogalmaztam ebben az egymondatos üzenetben. Valahogy úgy akarnak az emberek ehhez az ünneplő közösséghez tartozni, hogy azt az árat már nem fizetik meg, hogy azzal a másik emberrel testvéri közösségben legyen. A testvéri közösség mindennek a foglalata. Azt jelenti, hogy az ember a helyén van, azt jelenti, hogy az ember otthon van, azt jelenti, hogy az ember, most bocsánat, hogy így fogalmazok, önmagánál van, önmagával azonos. Hiszen éppen ezek a nagy-nagy gondjaink, hogy otthontalanok vagyunk, idegenek vagyunk egymáshoz, és önmagunkat illetően is tele vagyunk kétségekkel, kételyekkel. Ez a történet az atyáról szól. Nem a tékozló fiúról, valójában nem is a másik fiúról, bár a Szentírásban ezt a címet viseli ez a rész, a tékozló fiú története. Testvérek, azt hiszem, hogy most mindenek előtt az idősebbekhez szólnék, a szülőkhöz, akik közül igen sokan hallván ezt az evangéliumi történetet hát botránkozgatnak. Hogy tehet meg ilyet egy apa, aki egyszerűen, amikor ez a fiú elé áll, akkor mindent, szinte gondolkodás nélkül odaad neki. Tehet ilyet? Egy szülő? Egy gondolkodó szülő? Ilyet tesz? Isten megtette. És Isten megteszi. Isten megteszi nap, mint nap. Egyszerűen azért, mert az Isten számára a legnagyobb érték az ember személyes szabadsága. Az ember személyes szabadsága mindennél fontosabb az Isten előtt, hiszen egyszerűen azt várja tőlünk az Isten, hogy jót tegyünk, mert akkor változunk meg mi magunk is, és a körülöttünk lévő világ is, ha jót teszünk, jót pedig csak szabadon tehet az ember. Erről sokszor beszéltem, hogy az Isten azért szabadítja ki a zsidó népet a egyiptomi fogságból, a rabságát megszünteti, szabaddá teszi, mert szövetkezni akar vele. Szövetkezni pedig szabad felek szövetkezhetnek egymással. Különben diktátumról van szó, az nem szövetség. És ugyanígy az új szövetségben Jézus ezért jön, és a megváltó, aki a bűneinkből vált meg bennünket, mert szabaddá tesz bennünket az Isten, hogy mi az új szövetség népe lehessünk ebben a világban, és mi szabadon tegyük a jót, mert fölismertük, hogy egymásnak tartozunk ezzel. Itt jön vissza, amit mondtam előbb, a harag eltűnjön. Itt jön, hogy a megbántás, a bűn, az megbocsátasson. Így megy tovább az élet. Különben, testvérek, azt gondolom, hogy ma különösképpen is ennek az atyának a magatartására kell figyelni nekünk, mindegyikünknek, akik a tékozló fiúk is vagyunk, meg az otthon maradt fiú is vagyunk. Mind a kettő bennünk van. Hihetetlen, ahogy az Isten gondolkodik rólunk emberekről. Azt hallottuk, hogy a fiú elmegy messzi vidékre. Elmegy, ott hagyja az otthont, ott hagyja mindazt a kapcsolatrendszert, hogy így mondjam, a családnak a hordozó erejéről mond le, csak azért, hogy a maga útját járhassa. És azt gondolja, hogy ezen az úton teljesedhet ki az élete, és valójában önmagáról mond le. Azt hallottuk a Szentírásban, hogy eltékozolta mindenét. A görög Szentírásban ez a eltékozolta mindenét, ez egyenlő a javait. És ugyanazzal a szóval adja vissza a Szentírás ezt a két történést. Eltékozolja mindenét, és a javait. És ekkor döbbenhet rá az ember arra, hogy a mi igazi javunk, a mi életünk, önmagunk, az élet, amit az Istentől ajándékképpen kaptunk. Ez a fiú az életét kockáztatja, mert szabad akar lenni, és azt hiszi, hogy a szabadság az azt jelenti, hogy a magam útját járom, és mintha elfelejtené azt, hogy a szabadság csak a másik emberrel együtt szabadság. Ha a másik embert kizárjuk az életünkből, nincs szó szabadságról, hiszen ha a másik ember nincs jelen az életünkben, akkor feje tetejére is állhat az ember. Kit érdekel? A szabadságunkat is a másik emberrel való kapcsolatunkban értelmezzük és értékeljük. A szabadság azt jelenti, hogy egymásra tekintettel vagyunk. És az ember, amikor eljut idáig, akkor döbben rá, hogy mit jelentett számára az otthon védettsége, mit jelentett számára a családtagok megőrző, hordozó ereje, mit jelentett a szabadság, amit biztosítottak a számára, ami persze nem azt jelenti, hogy a másiktól függetleníthetem magamat. És rádöbben arra, hogy ez az út a halálba vezet. És akkor, ahogy hallottuk a Szentírásban, magába száll. És elindul egy nagyon hosszú úton, és ezek a gondolatok, amiket hallottunk, megérlelik benne, hogy otthon a helye. Otthon, ahonnan eljött. És akkor itt megint megjelenik az atyának az alakja, aki megadta ezt a szabadságot, és aki együtt élt az otthon lévőkkel, De sosem feledkezett meg arról, aki elment. És mindig várta. Most ezt ki lehetne színezni, hogy mit jelent? Várta. Elégedjünk meg ennyivel. És amikor megjön, akkor meg sem hallgatja, amit a fiú mond. Hozzátok elő a legszebb ruhát. A Szentírás magyarázók azt mondják, hogy ez a legszebb ruha az, amiben az Isten öltöztetett föl bennünket. És ezt a legszebb ruhát az isteni szeretet szőtte. Ez a legszebb ruha az Isten szeretete, amely befőtt bennünket, amely véd bennünket, és amelyben kibontakozhat, ennek a szeretetnek a védelmében kibontakozhat az ember méltósága. Hozzátok a legszebb ruhát, és adjátok rá. Adjuk vissza a méltóságát. És akkor megjelenik a másik fiú. Jogos panasza van. Nem tud mit kezdeni azzal az igazságtalansággal, ami kifejezte azt, ami ezzel a testvérével történik, és nem tud mit kezdeni azzal, amiben ő az ő gondolkodása, véleménye szerint hiányt szenvedett. És akkor halljuk, talán mondhatom azt elsősorban, az otthon levők hallják, én azt hiszem, hogy mindannyian úgy gondoljuk, hogy otthon vagyunk. Mindannyian úgy gondoljuk, hogy az Istenhez tartozunk. Nagyon el kell gondolkodni azon, amit az Atya mond. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. A mi számunkra ez azt jelenti, hogy el kell gondolkodnunk azon, mennyire tudjuk értékelni, hogy mi istenes emberek vagyunk, hogy mi Istenhez tartozunk, hogy mi ismerjük Isten elvárásait, hogy mi tudjuk, hogy mi a küldetésünk, és ha ezt újra tudjuk értékelni, akkor valóban a küldetésünket is tudjuk teljesíteni. Hiszen az otthon lévőnek ez a nagy lehetősége, hogy ő abban a biztonságban lehet, amit jelent a másik ember. Abban a biztonságban lehet, amit a család, most mondjam így kitágítva, a keresztény családhoz tartozás jelent. Nagy felhívás ez mindegyikünk számára. Kedves testvérek, az Atya, az Isten van a középpontban, Isten van az életünk középpontjában. Mi vándorok vagyunk. Tegnap temettük el kedves jó István atyát, az Isten vándorát. És pontosan ez az igazság mocorgott bennem mindvégig, a Szent Mise alatt is, a temetés szertartása alatt is. Mit jelent az, amikor valaki úgy vándorol ezen a földön, hogy Istenhez tartozik? Te mindig velem. Most, amikor a világ fölbojdult, amikor a világ az Istent szinte kitaszítja ebből a világból, amikor a világ a hitet egyszerűen nevetségessé teszi. Akkor, amikor a világ a kereszténység jelenlétét meg akarja szüntetni, sokan azt mondják, hogy a keresztény civilizációnak a vége ez. Biztos, hogy egy új civilizáció bontakozik, hogy ennek a kibontakozásában mennyi része lesz a keresztényeknek, az azon múlik, hogy mi valóban a megtérés útját járjuk-e, mi valóban az Istenhez tartozás erejét bírjuk a szívünkben. Testvérek, ez a mai vasárnap, az örvendezés vasárnapja. Isten ünnepelni akar minden emberrel, a farizeusokkal is, a vámosokkal is. Senki nincs ebből az ünneplésből kizárva. Mi Istenhez tartozó emberek sokat tehetünk azért, hogy valóban ünnep legyen ebben a világban. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Ünnepelni biztos, hogy lehet szomorú szívvel is. Örvendezni nehezebb. Sajnos engem most ma reggel nagyon megterhelt a Miklós. Itt vagy, hol vagy. Ő is nagyon-nagyon szomorú. Egyik legkedvesebb barátunk halt meg, és egy nagyon nagy jótevőnk is. Lassan ezek az emberek mind meghalnak, ő Ausztriában élt, annyi idős volt pont, mint én, nagyon sok jót tett. Nem tudtam kivonni magam a hatása alól, még most se természetesen. Ilyenkor lehet szép lózungokat mondani. Szomorú vagyok. De kérem, hogy imádkozzunk együtt ezért a nagyszerű emberért, aki nagyon sok jót tett a magyarokkal és a magyarokért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Istenünk, te megvilágosítasz minden embert, aki a világra születik. Kérünk, ragyogja be szívünket kegyelmet fénye, hogy mindig úgy gondolkodjunk, ahogy hozzád méltó, fölségednek kedves, és őszintén szeressünk téged, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Szeretném megköszönni a testvéreket, hogy megint hazajöttek. Örülök, hogy együtt ünnepelhettünk. Milyen csoda történne a világban, ha valóban eljutnánk lélekben oda, hogy a jószívű atyának vagyunk a gyermekei. Próbáljuk meg. Mindenképpen fontosnak tartom, hogy legalább említést tegyünk kedves Regőci atyáról, aki nagy-nagy ajándéka volt a mi nemzetünknek, nem csak azért, amit konkrétet tett, ezért megkapta a jutalmát a földön, kétszer bebörtönözték érte, egyébként a bűne az volt, hogy árva gyerekeket vett a szárnyai alá. Nagy ünnep volt tegnap, amikor tőle elbúcsúztunk. Két öröm érte a szívemet ezen az ünnepen. Az egyik, hogy a miniszterelnök úr fontosnak tartotta, hogy ő ezen a szentmisén ott legyen. Ez méltó válasz. Más méltóság nem volt ott. Hát nyilván itt nem hívtak meg ide senkit, de hivatlanul jöttek. Azok jöttek, akiket az Isten hívott. Nagy örömből szolgált ez nekem, ez a tapasztalat, és a másik, hogy a mi kedves testvérünket, Tibort, Nyulasi Tibor főorvos urat, név szerint is megemlítették, hiszen István atya az ő gondoskodó szeretetét, szeretetüket élvezte. Mit tud élvezni, mondjuk egy ember a halála előtti órákban? Minden esetre ez nekem azért volt nagy öröm, mert egy közülünk való, Tibor, itt is megköszönöm neked. Azért gondoljunk a pápa választásra is, kedden kezdődik, 12-én. Várjuk az új szentatyát. Én most nem beszélek arról, hogy én kire gondolok, mert mindenki csak találgat, nyilvánvalóan. Itt a Szentléleknek mondjuk, hogy mekkora szerepe van, bízunk benne, hogy lesz. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, menjünk békében. Istenem.